Vendégem ma dr. Veres Sándor Péter, pszichológus, professzor, 2005 óta a Baptista Teológiai Akadémia egyetemi tanára és a Baptista Teológiai Kutatóintézet igazgatója. Klinikai szakpszichológus 1975 óta, utána társadalomtudományi kutatásokban vett részt, majd az MTA Pszichológiai Intézetének személyiség-lélektani osztályán volt kutató, ahogy így áttekintem a szakmai önéletrajzát, ami viszont minket ebben a műsorban először érdekelhet, és amire most én szeretnék rákérdezni, az a váltás, amire utal a szakmai bemutatkozásában, hogy egy radikális pályamódosítás történt, ami után a bibliai lélektan felé fordult. Mit jelent ez egy pszichológus életében, illetve az ön életében, hogy pályamódosítás történt? Mennyiben fordított hátat az előtte lezajlott szakmai életének, és mi okozta ezt a fordulatot?
A feleségem is pszichológus, és együtt éltük meg ezt a fordulatot ott a rendszerváltás tájékán, amikor a magyar társadalom is lelkiismereti és bizalmi válságba került, és nem csak mi, hanem korosztályunk, meg idősebb korosztály tagjai körében is bőven lehetett tapasztalni azt, hogy számot vetnek az emberek valamiképpen az addig életükkel, és nagy félelmek és szorongások között tekintenek a jövőre, mert ami volt, azt meg tudják ítélni abban a saját szerepüket, de hogy mi fog következni, ezt alig ha, tehát az ismeretlennel néznek szembe. A pályám 74-ben a pszichológus diploma megszerzésével reményteljesnek indult. A gimnáziumi évek alatt a II. Rákóczi Ferenc gimnázium magas képzettségű tanáraitól és a kortársaim műveltségi tartományából olyan hatások értek, amelyek ösztönöztek arra, hogy az önvizsgálat, a saját lelkünknek a megismerése az valamiféle kiutat kínálna azokra a válságtünetekre, amelyek tömegeket neurotizálnak, depressziósá tesznek, alkohol vagy más szenvedélyekbe csúsztatják, netán az öngyilkosság réme lebeg ott a fejek fölött. Hát ezeket a kríziseket ki kell maga életében és serdülőkor tájékán bizonyára megéli, hát ebben én sem különböztem.
A családjában volt olyan példa, vagy olyan rokon, akár egy nagymama, aki istenhívő volt, vagy más módon, tehát nem a pszichológia, vagy az emberi megismerés, vagy tudomány útján próbált kilábalni ilyen hasonló lelki nehézségek alól?
Jóval később derült ki a számomra, hogy igen, természetesen nagyapám, aki országos hírű, elismert író és politikus volt, az ő édesanyja egy hajdúsági cselédlány, aki romantikus szerelembe esett egy nagy gazda fiával, és a férfi nem vállalta a gyermeket. Neki kellett döntenie annak idején, hogy az életet vagy a halált választja, mert a szégyennel nem lehetett volna a faluba visszamenni, és hát ő az életet választotta, és az élet, tudjuk jól, Biblia tanúsága szerint, hogy maga Jézus Krisztus, és annyit tudhattam későbbiekben már fiatal emberként, hogy ő a fiát fölnevelve a későbbi életében is Isten igéjéhez, Bibliához ragaszkodó, hívő református keresztény asszonyként élte az életét. Ez példázza azt, hogy ha egy kicsit jobban körültekintünk, és erre a pszichológusi hivatás szakma is lehetőséget ad, a saját családunkban azoknak a felmenőinknek a megismerése, akik valamiképpen kapcsolatba kerültek a hittel, ez nagyon sokat lendíthet azon, hogy talán mi magunk is megpróbálunk ebbe az irányba fordulni. Az én életemben is igazán nagy lökést az édesapámnak a halála hozta, akiről a falujából, mert válást követően visszaköltözött. Azt a hírt kaptuk, hogy sírni látták őt igen sokszor halála előtt a református templomban. Engem ez nagyon megdöbbentett, hiszen apámat kommunistának ismertem. Ez az üzenet, hogy mit keres a templomban, ez komolyan elgondolkodtatott, és valahogy lökést adott arra, hogy ez a fordulat, ez a radikális változás, ez bekövetkezzen.
A rendszerváltás ténye maga végül is megingatta ezt az eddigi hitrendszert a pszichológiában, vagy ezzel együtt jött egy újabb bizonytalanság, amire viszont, ha jól sejtem, Istennél jött meg a válasz?
a megingatás, hogyha visszatekintek, akkor jóval korábban történt, mert 82-ben Finnországban jártam egy tanulmányúton, én akkor a pszichológiai intézetnek a munkatársa, fiatal kutató voltam. A halpiacon sétálgatva egyszer csak megszólított egy fiatal ember, és azután érdeklődött, hogy honnan való vagyok. Amikor mondtam neki, hogy Magyarországról, akkor utána azt is megkérdezte, hogy érdekel-e engem a Biblia. Én Helsinkibe az egyetemre úgy mentem, mint marxista szociálpszichológus. És mivel korábban nem igazán jártam külföldön, én azt éreztem, hogy ott minden működik, szabadság van, az emberek valahogy szeretik egymást. Talán ezért mondtam azt, hogy miért ne. Erről a fiatalember kinyitja a tarisznyáját, benyúl, és kivesz belőle egy kis Bibliát, magyar nyelvű Károlit. Ez 7 évvel a megtérésünket megelőzően történt. Tehát a gyökeres változásnak, ha valaki őszinte és utána néz, akkor meg fogja látni azokat a momentumokat, eseményeket az életében, amik jóval korábban jelentek meg. Este a szálláson belelapoztam, nagyon régies volt a szöveg, talán a Máté evangéliumában néhány oldalt olvastam, de a levelek már olyan nehezen követhetők voltak, meg a félelem nagyobb volt, hogy el sem mentem a találkozóra. Utána azonban úgy éltük az életünket, hogy a repülőgép ugyan hazajött erre a földre, de mintha nem szállt volna le. Ahogy fokozatosan gyengültek azok az erők, amelyek a régi életformát akarták minden áron fönntartani, nyilván személyesen is ez a belső vívódás lelkiismereti válságokat idézett elő, ebbe rossz magatartás minták is megjelentek, szenvedélyek, alkohol és így tovább, depresszió. Tehát akinek ugye az lett a hivatás, hogy gyógyítani, segíteni akar, maga lett beteg.
Gondolom a házasságuk is megsínlette ezt az időszakot. Említette, hogy együtt értek meg, együtt voltak valamilyen úton a feleségével.
Az a helyzet, hogy igen, mert nagyon reménytelenek indult a házasságunk, de hát a Bibliából későbbiekben megtudtuk, hogy igen nagy veszély, ha az emberek emberekben akarnak bízni. És amikor elkövetkezett a pillanat, a gyökeres váltás, a 301 és parcella kopjafáinak a faragása időszakában Kocog Andrással, én sógorom és az enkonű ellenzéki csoport tagjai faragták, jó magam is kimentem ott, de hogy ott temetünk, és hogy a múltat temetjük, amiért ugyanolyan felelősek vagyunk, mint bármelyik politikai vezető, és 1989-ben szeptember 20-a és azt követő napokban, amikor Cseri Kálmán, a pasaréti szószéken Jónás próféta könyvét kezdte olvasni, akkor esett le a hályog a szememről. Én mindent jól elrendeztem, kifizettem az úti költséget, és elindult a hajó, a család, a szakma, minden az Isten akaratával szembe. Hát ez hozta a gyökeres változást. A feleségemben meg az indult meg, hát ha kegyelmes lesz az Isten, és könyörül rajtunk, hiszen még az állatokon is könyörült.
Ez a Jónási történet, amit lehet, hogy már ismertek előtte is, olyan mélyen érintett és személyessé vált mindkettejük számára, hogy Istenre bízták az életüket, hogy most akkor nagyon rossz helyen vagyok, de valamit tegyél velem, és bízom benne, hogy te megoldod akkor, hogy visszaforduljak hozzád.
Hát ez pontosan így történt, de azt is látnunk kell, hogy az a fordulat, vagy az a gyökeres változás, amire ugye a rómaiakhoz írt levelében Pál a 12. részben ugye fel is hívja a testvéreket, hogy az értelem megújulására van szükség, hogy az ember ne igazodjon azokhoz a formákhoz, keretekhez, életvitelhez, amiben beleszületett, mert alapvetően a státusza az Istentől elszakadt állapot. Tehát nem döbbentünk már meg akkor, amikor Cseri Kálmán úgy keresztelt, hogy kedves szülők, gyönyörű ez a gyermek, de egyet nagyon komolyan vegyünk. Az Isten szemében halott. Attól lesz élővé, hogy ti többek között hogyan nevelitek, milyen példaszerű életet éltek előtte, hogy megszeresse az Istent. Mert abba születünk bele, hogy rettegünk és félünk tőle, mert rosszakat gondolunk róla. Na most ez a rettegés és a félelem teljesen eluralt engem a 89-es évben. Pszichiáterhez jártam, és az Isten kegyelme, hogy 2 hónap gyülekezeti alkalmak, igehirdetések és bibliaórák látogatását követően olyan elementáris erővel ragadott meg bennünket az Istennek a kegyelme, hogy mind a ketten egymást tanúi lehettünk, két lelki gondozó jelenlétébe átadtuk az életünket az Úr Jézus Krisztusnak. Megtagadtuk azt az életet, ahogy éltünk, abban semmi jót nem találhattunk. Ezt tudom, hogy nagyon-nagyon sok embernek elképzelhetetlen, ami mutatja azt, hogy olyan mértékig ragaszkodunk önmagunkhoz, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy önmagunk nélkül lehetünk igazán azok, akiknek szándékozott Isten bennünket megalkotni. Tehát valóban önmagunk, ha szabad így fogalmazni, azok, akik óriási lehetőségeket kapunk arra, hogy ez a földi élet, ha lefelé is megy, mégis az örök élet és a jövőre mutató életet nyújthasson, vagy adhasson erre lehetőséget. Megtörtént ez a döntés, az alkoholnak is a megtagadása, és mindennek, legfőképpen annak, hogy a legfőbb bűn, hogy nem ismertünk téged, nem akartunk ismerni, és nem fogadtunk el annak, aki vagy. Ott álltunk a gyülekezeti kertnek a kapujában, esett az eső, egymásra néztünk, mint két ázott veréb, és azt kérdeztük, hogy most mi lesz. Ha valaki nem esik kútba, akkor soha nem fogja megtapasztalni, hogy a kútban nincs víz. Józsefre utalok, mert ott az evangélium. Mindenki azt gondolja, hogy vége, akkor kiviszi át bennünket a általunk életnek nevezett halálból az életbe. Hát az, aki ezt végigjárta helyettünk, és harmadnapon feltámadt.
Hogyan tekintsünk a segítőnkre, a pszichiáterre, pszichológusra vagy lelkészre? Ő mit tud segíteni, és ehhez képest Isten mit végez bennünk? Tehát van egy horizontális síkja az emberi lehetőségeknek, hogy egymást megismerjük, önmagunkat megismerjük, segítsük, talpra állítsuk. Viszont, hogyha ebben Isten nem segít, nem tölti ki az erejét, akár a segítő emberekre, akkor nem történik áttörés?
Nézzük-e azt, hogy az Istentől távol lévő ember egy Istennel járó ember közelébe bekerülhet abba a valóságba, amiben a másik benne van, és amiben ő biztonságban érzi magát. A pszichiáter, pszichológus a szakmai tapasztalata alapján olyan lelki megtapasztalásoknak a részese, ahol kialakul egy védett státusz. A tudás az ismeret alapján, de nem a hit alapján. A különbség az, hogy egy hívő ember lehet, hogy ugyanúgy megijed egy extrém viselkedéstől, de azonnal van lehetősége arra, hogy az Istenhez kiáltson, és mindkettőjüknek önmagának is egy olyan védelmet és segítséget kérjen, ami akkor is megkap, ha a másik embernek a viselkedésén ennek a következményeit még nem látja. Önmagán belül történik vele valami. Ez, ami benne történik, az viszont hosszú távon a másik emberre is hatást fog gyakorolni, vagy másokra. Azt szoktuk mondani, hogy lélek jelenléte van. Tehát az ő lelke és a benne való ország, ha ebbe közelíteni mer a segített, akkor egy olyan valóságba lép be, amelyben az egység megvan, nem mi teremtjük. Megkapjuk. Minden beszélgetésben. Szakemberek is mondják, hogy a beszélgetéseknek légköre van. Ott van valami. Úgy gondolom, hogy ez olyan megfigyelés, mint az aténieknek a ismeretlen Isten szobra. Hát persze, hogy van valami. Van valaki. A Szentlélek. De nekünk, keresztényeknek meg az a baj, hogy nem merünk arról beszélni, hogy tudod, a lélek szólt belőle. Hát egy hitetlen emberből nem szólhat. Ő nem tudja, ki fogja megvilágítani. Lehet, hogy tiltakozik, de elhangzott.
Tehát a hétköznapi találkozásainkban is ott van Isten, nem csak komoly lelkigondozói beszélgetésben, ami ennekben része van, amikor idejönnek problémákkal emberek, hanem egymás lelkigondozói is lehetünk a hétköznapokban, úgyhogy tudtunkon kívül is a Szentlélek ott van.
Erről meg vagyok győződve, egyébként nem tudnék lelkigondozást végezni. Hát egy példát mondjak, valakivel a héten beszélgettem, és egy olyan helyzet, amiben egy agresszív, indulatos, kezelhetetlen férj, amire hát az asszony is meglehetősen rosszul reagál, sérelmek, veszekedés lesz az egészből. Ennél talán több nem is kell, és akkor eszembe jutott, hogy két nappal ezelőtt láttunk egy filmet. egy artritiszben szenvedő, ilyen értelemben megtorzult, alkatú kis asszony vagy lányról van szó, akit a családja se bír igazán nagy teher a számukra, legjobb lenne, ha nem létezne. Igen, ám csak ez a kis hölgyike minden fájdalmát festésbe fejezi ki. Ha elkezd festeni, akkor ő egy másik világban van, és boldog. És a film arról szól, hogy bejelenti, hogy ő nem szorul a családja segítségére, ő munkát fog keresni, és el tudja magát tartani, sőt, tud másnak szolgálni. Elmegy egy embergyűlölő, iszonyatos, agresszív férfi mellé szolgálni, aki azt mondja, hogy a kutya előbbre van, mint ő, és minden mondatával megalázza és tönkreteszi, és ez a kis torz, kis személyiség valami olyan gyönyörű példáját adja a Krisztus, egy szó nincs Krisztusról, hogy hogyan nyeri meg a szelíd, de határozott lelkület az elvadult, az emberi létből kifordult embert, és hozza vissza az életbe. És miközben hallgatom ezt a mai történetet, mondom, hát nem tudom megállni. Kedves asszonyom, szeretnék ajánlani egy filmet. Mi a válasz, hogy fölvázolom a filmet? Tegnap előtt láttam. Két pillanat alatt egy olyan élményközösség körvonalai rajzolódtak föl, amihez nekünk semmi közünk nem volt. Egy olyan hatás alá ér, ami összekapcsolja az embereket, és ugyanazt a jót kezdi bemutatni, amiről a Biblia legteljesebben Jézus Krisztuson keresztül beszél. Hogy ez lehetséges. És ez egy másik világ, ez egy másik ország. Az az ország itt van, közöttünk van. Lehetne benne élni. Tehát ilyen értelemben, az utcán, a villamoson, a liften, bárhol a Szent Léleknek a jelenlétét, ha keressük, ha figyelünk rá, akkor észreveszünk és megtaláljuk.
Az úgynevezett bibliai házasság gondozást mit akar, részt vett ilyen szolgálatban Pálhegyi Ferenccel együtt?
A bibliai szellemiségű, tehát az egész Bibliának a figyelembevételével igyekvő segítő, a Biblia antropológiájából és a Szent Háromság átgondolásából és megértéséből, megéléséből fakadóan tud egy olyan lelkületet és szellemiséget közvetíteni, amit ő is kap. Változnia kell a lelki gondozónak. Jó magam is a baptista teológiára kerülve, én ott éltem ezt át, egyre többet építve és alapozva a Bibliára, teljesen át alakította a gondolkodásomat is. Tehát mondok egy példát, fejlődés lélektan téma. Az ember gyönyörködik a kisgyermekbe, hogyan növekedik, micsoda képességekre tesz szert. A Biblia sehol nem beszél fejlődésről. A Biblia kegyelemről beszél. Növekedjetek a hídben, és erősödjetek. Ez nem minőségi ugrás. Ez az Istennek, az embertől független kegyelmi aktusa. Mi megpróbáltuk felelősség ideológiával kiváltani, hogy valami, hogy mondjam, motiváló ugrások és javulás, vagy valami többlet motiválja az embert, aki egyébként alapvetően bajban van az élettel. Fél az élettől, és fél a haláltól. Pontosan ezért, mert nincs a helyén. Na most a házasság legfontosabb tétele ebben a szemléletben az, hogy az Isten egy. Az Isten hármas személye a legkülönbözőbb helyeken a Bibliában bizonyságot tett arról, hogy az Isten személye egy, azaz ha három megnyilatkozási formája is van, tökéletes összhangban vannak. Az egység gondolata Isten személyét illetően, hogy ez mennyire fontos, a Gecsemáné kertben derül ki. Amikor Jézus Krisztus emberi egzisztenciáját vagy lényét megszólaltatva imádkozik úgy, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Kérdem én, miért jut az eszébe? Azért, mert ezt a rettenetesen eltorzult emberiséget annyira megszerette, mint ahogy mi a szeretteinket szeretjük, és nem tudjuk elviselni, ha elveszítjük. Emberként. De utána azzal folytatja, mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Az Isten az hármasságában az egyik szereplő, most így mondom, ilyen emberi fogalmakban, azt mondja, hogy ha lehetséges, vedd el. Azaz, hogy fölbomoljon az egység. De utána azt mondja, legyen meg a te akaratod. Jézus emberként bemutatja a lelki gondozó halálát. Isten kijelentette, ő semmi olyat nem mond az embernek, és nem kér, amire ő példát nem adna.
Van egy ilyen kép is, hogy a házasságban Krisztus a feje a férjnek, de ő a vezető, tehát a férj kicsit többet is vállaljon, vagy félreértem a bibliai gondolatot?
Nem, nagyon jó. Hát hiszen itt látjuk, hogy az új szövetség hogyan kapcsol vissza és épít az Ószövetségre, a teremtés könyvére. Hát persze, hát miért kellett Ádámnak elsőre születni? Ennek jelentése van. Ugye rögtön születését követően Isten szól hozzá. Tehát egy alapvető útmutatást ad Ádámnak, hogy hogy éljen majd a Földön. Ezt a leírtak alapján tudhatjuk, hogy ő az, aki átadja Évának, az asszonynak. A házasságban a kettőnek kéne egynek lennie, egy testnek. Az is világos, hogyha bennük már nincs ott az Istennek a lelke, tehát a harmadik, aki összetartotta, aki teremtette, aki óvja, védi őket, akkor ez a két fél, látjuk a történetben, hogy egymásnak fog esni. A helyreállításnál Jézus Krisztus szüleire gondoljunk, ki az, aki őket, annak ellenére, hogy a hagyomány, a vallási erőírás meg kellett volna kövezni, szétszakította volna őket, egybe tartotta. Ugye úgy hívják, hogy Gábriel, angyal. Azt mondja, hogy ne bocsásd el, ott van benne, hogy ezt kéne tenni. Azt mondja neki, hogy ne bocsásd el. Ha enged, akkor a lélek velük lesz. És Isten akkor ott van harmadik személyként a házasságban. Csak ő tud egységet adni. Ezt mi így éltük meg. Azt tetszett kérdezni, hogy akkor aránytalan, hogy a férfinál? Hát az a helyzet, hogy az efézusi levélben ugye azt olvassuk, hogy a férfiak úgy szeressék a feleségüket, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, és az életét adta. Na most ez nem azt jelenti, hogy az asszony ne adja. Hát az asszony például a gyerekének biztos, hogy adja. De hát a férjének az egész valóját adja. De a férfi, ő az első, tehát ő neki mintát kell adnia, ahogy Krisztus is mintát ad az embernek.
A saját családjában, ha lehet ilyen személyes dolgokról beszélnünk, hogyan tud lelki gondozóként vagy pszichológusként ott lenni?
21 év, amióta ebben az új életben élünk, rengeteg segítséget kapok a változáshoz a feleségemtől, a fiaimtól, az unokáimtól, az elvált menyeimtől, a konfliktusban lévő rokonaimtól. Ha ők nem olyanok lennének, amilyenek, akkor én nem tudnék ennyit tanulni.
De ahogy érzem, vannak azért nehéz helyzetek is. Ezeket Isten engedi meg, hogyha valami nem sikerül, azt is felhasználja a mi épülésünkre, vagy a kapcsolataink épülésére Isten akár?
Az a csodálatos, hogy Isten hogyan munkál a családunkban, a legkülönbözőbb próbákon keresztül, amik azt a csalódást leplezik le, hogy pedig mi azt gondoltuk. Hogy te fogod rendbe hozni az életünket, az úgy fog kinézni, ahogy mi szépen a fejünkbe berendeztük, mert majd ezzel mi bizonyítjuk, hogy különbek vagyunk. Nincs ilyen. Bizony a keresztények is válnak, és nem azért, mert lelkes és örül az Isten, hanem azért, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy különb és más emberek vagyunk, és nehogy azt gondoljuk, hogy a mi életünk ki van ebből szakítva, ugyanolyan az életünk, de hogy lehet ugyanazokat a kríziseket egy más lelkiséggel és egy bizakodó, reményteli jövőre tekintéssel megélni, hát erre vagyunk itt hagyva.
Ugye itt lelki teherről, meg nehézségről beszélünk arról, hogyha mélységbe jutunk, akkor cselekszik Isten az életünkben, stb. Sokan mondják, hogy a gyenge, összetört embernek van szüksége Istenre csak. Mennyire igaz lélektanilag a gyengeség kérdése és a hitre jutás? Ezek kapcsolata.
Nem az a kérdés, hogy hát erre milyen frappáns igazságokat tudnánk felhozni, hanem az, hogy mi lehet ennek a gondolkodásmódnak a mélyén. Az embernek az elveszettsége és magánya, ami ráadásul egy olyan mértéktelen érzéketlenséggel van beburkolva, hogy valószínűleg minden reményét elveszti, hogy ebből ki lehet jutni.
Lehet, hogy aki ezt megfogalmazza pont, hogy ő maga nagyon mélyen rejt valami problémát?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egy védekezés azzal az ürességgel szemben, amit minden megtérő ember, aki megismeri a világosságot, megismeri Jézusnak a tettét, tehát én magam is semmi más nem csináltam, egy súlyos lelkismereti állapotban ott azon a 89-es időszak november vége felé, mint hogy elővettem a fiamnak ajándékozott új szövetséget, amit én addig soha nem olvastam, és elejétől végig elkezdtem olvasni. És azt vettem észre, hogy semmi nem nyugtat meg, 36 órán keresztül folyamatosan, mint egy regényt olvasom, és most, nem tudom, hogy, de menedék, és valamilyen jó érzés ebben lenni. Tehát egy ilyen élmény. A kérdést fölvető emberben nyilvánvalóan az az érzelmi, gondolati állapot van, hogy ez teljességgel lehetetlen. Ez egy dogmatikus gondolkodás, bárhogy forgatjuk, képtelenné tesz bennünket úgy reagálni, hogy ezen gondolkodni fogok. Föl lehet tenni, látod, én szeretném megismerni, hogy mi van a te lelkedben, hogy ezt a kérdést fölteszed. Te vajon szeretnéd-e megismerni, hogy mi van az én lelkembe, hogy én ezt a választ megfogalmazom? Hogy bele tudsz-e helyezkedni egy kicsit? És én azt veszem észre, hogy nagyon sok ember ösztönösen, és itt egy óriási veszélye a keresztény életvitelnek, hogy amiket a másik, úgymond hívő embernek a viselkedésén megfigyel, figyeli, hogy azt csinálja-e. Na most ez nekünk roppant rosszul esik, mert kiderül, hogy nem.
Ez egyenes út a képmutatáshoz, nem?
Ezért ostorozta végig a farizeusokat Jézus. Tehát ezért mondtam azt, hogy aki nagyon a másik oldalon van, ő azt fogja látni, hogy én kétségbe esettem, védekezem és kapaszkodom a Bibliával, mert egyébként szétesnék. Nehéz lenne azt mondani, de mégis lehet, hogy meg kéne kockáztatni. Tudod mit? Teljesen igazad van. Tehát ha az engem az Isten meg nem fog, akkor én szétestem, mert szétesett állapotomba fogott meg. És abban is igazad van, hogy megint valami van, mert ez a görcsös kapaszkodás, meg bizonyítási kényszer, meg egyebek, az azt jelzik, hogy én valamiben, vagy lehet, hogy sok mindenben egyáltalán nem az Isten útján járok.
Lehet, hogy az őszinteséggel érdemes csak ilyen válaszokat megfogalmazni. Tehát előre nem kigondolni.
Az Efézusi levél is, meg Zakariás könyv is azt mondja, hogy mondjatok egymásnak igazat. Hát az igazság Jézus. A legkisebb piti ügyben is. Tehát ahol igazság van, ott Jézus ott van.
Azt az utolsó kérdést tenném még föl, hogy melyik ige az, ami a szívén van leginkább, ami a legfontosabbá vált az utóbbi időszakban?
A kútban nem volt víz. József egy nagyon várt, nagyon szeretett gyermek volt, mert hogy a szerelem végre beteljesedett. De ez az elfogultság a szülők részéről az összes testvérében ellenérzéseket keltett, és haragott egyre jobban, ez a gyerek rossz híreket hozott az apjának. Tehát nem jó indulattal volt a testvéreivel. A dolgot tetézte az, hogy ugye volt egy gyerekkori álma, ne felejtsük el, hogy körülbelül 6 éves volt, amikor látta az apját, akit nyilván nagyra tartott, hogy ott hajlong a nagybátyja előtt, és nem értette, hogy mi ez az egész dolog. Ott rettegett mindenki, ezt a gyereknek át kellett élnie. Hát az egész pereputy leborult Ézsau előtt. Ez egy kulcsélmény. És mi történik az álomba? Hogy a kévék leborulnak az ő kévéi előtt. Az álom az egész család bajára orvosság. Az egy kijelentés volt, amit mindannyian félreértettek. Mert egy hamis, rossz gyakorlatba, egy Istentől távoli életvitelbe keveredtek. És ilyen családot, 4 nő, meg azok a fiúk, meg a lány, meg minden, ez teljesen képtelen volt Jákob koordinálni és egységbe fogni. Miért? Mert félszívű volt. Megmaradt a féleme a bátyával. Ezek után már összeesküvnek a testvérek, és semmit nem észlel József a viselkedésükön, tehát ez, amit mondtam, hogy érzéketlenség, tehát egy olyan érzéketlenség védi az önhit embert, ami nem enged be olyan információkat, ami ezt a bizonyos magabiztosságát nagyon is elbizonytalanítaná. mert akkor az már az Istennek való engedés lenne. Meg akarják ölni, akkor ott tanakodnak a testvérek, hogy ez mégse, kútba dobják. József beleesik a kútba, és egyszer csak rá kellett eszmélnie, nem írja le a szerző, hogy a kútban nincs víz. Készül a halálra, tehát megélte a halált, hogy a testvérei lélekben megölték. Bedobják a kútba, ott döntenie kellett Józsefnek, hogy most mire fog figyelni. Tele van az, hogy mit csináltak velem, és mondjuk a panaszainkat mi magyarok, hogy mit csináltak velünk. Vagy feleszmélünk, de hiszen itt nincs víz. Élek. Ez azt jelenti, hogy van remény. Tehát az Isten igéje, a Biblia reményt hoz. Jönnek a kereskedők, kiveszik, eladják a midjánitáknak, ott mire ott a lelkiismeret valamennyire ébredget, mennek oda üres a kút. Addig a pillanatig, amíg József föl nem tárja magukat, az egész gyilkosságnak a terhe, az egész családon rajta van. Egy rabló banda. Ebből családot, egységet. Hát József az álmon keresztül előre megkapja, hogy ez lesz. De ahhoz előbb neked meg kell formáltatnod. Tehát szenvedj, ő értük. A kútban nincs víz. Még élünk.